Kelet és Afrika, illetve Európa dél-európai országaira kell gondolni, akkor az egyik cél az, amikor széthúzzák a kollégák és hónapokon keresztül működtetik a függönyhálókat, hogy visszafogjunk ilyen gyűrűzött madarakat is. Tehát az egyik cél, hogy új madarakra kerüljön gyűrű, de mindig nagyon-nagyon várjuk azt, hogy külföldi gyűrűs madár kerüljön. Meg eddig, emlékeim szerint a legextrémebb talán koreai vagy kínai madarat fogtak vissza Hollandiába néhány évvel ezelőtt, és akkor mivel ugye akkor az adott ország gyűrűjén rajta van az ország fővárosa, vagy a madárgyűrűzési központnak, helyetadó városnak a neve, ezért nagyon gyorsan be tudjuk azonosítani, és a mai világban az internetnek köszönhetően a nemzeti gyűrűzőállomásokkal létesített baráti, munkatársi kapcsolatoknak köszönhetően akár percek alatt is kideríthető egy-egy madárnak az élettörténete.
Aha, egyébként a...
Ezen kívül, ahogy ön is mondta, hogy nyilván, hogyha egy madár elpusztul, vagy sérülten kézre kerül, és hogy ezt a adathiányt fel tudjuk oldani, a évtizedek óta most már alkalmazunk az egész világon színes gyűrűket, ezek között vannak karakter, tehát betűszám kombinációs színes gyűrűk. Ezeknek az az értelme, hogy egy ilyen gyűrűvel megjelölt közepes és nagy testű madarat már nem kell soha megfogni.
Aha.
Mert távcsővel, teleszkóppal leolvasható. A nagyon nagy testi fajoknál, mint például a keselyük, vagy nehezen visszafogható fajoknál, mint Magyarországon van egy vetési vajú jelölési program is most már hosszú évek óta, ott úgynevezett szárnykrotáliát alkalmazunk. Tehát a madárnak a várrészén, a szárnyán van egy olyasmi krotália, nyilván nem akkora, mint mondjuk a tehenek fülében van, és akkor messziről leolvasható. Hattyúk esetében alkalmazunk nyakgyűrűt, és mindig jönnek, hogy szegény, ma hattyú szenved, nem. Tehát ezek a gyűrűk semmiféle problémát nem jelentenek a madárnak. Ha egy madár piszkálja, vagy egy hattyú tollászkodás közben az babrikálja, ez pont ugyanolyan, mint amikor mi esetleg, nem tudom, babráljuk az ujjunkon a gyűrűt, a nyakunkon a nyakláncot, vagy a karkötőt, karórát.
Uh-huh, értem, és mindazonáltal az előbb is említette, hogy az a jó, hogy nem kell többé megfogni a madarakat,
leolvasáshoz, igen.
Igen, és azt szerette volna kitudni, hogy ez mekkora stressz, vagy stressz egy madárnak egy ilyen procedúra.
Hát egyrészt nyilván nem tudjuk megmondani, mert nem mi vagyunk a madarak, másrészt pedig a megfigyelések alapján azt lehet mondani, hogy sem ekkora. Tehát alapvetően a madarak, nagyon sokat kell beszélni, sokat beszélünk arról, hogy a madarak távoltartása kapcsolat, hogy a madarak félnek a ragadozótól. Ez egy marhaság, nem félnek a ragadozóktól. Egyáltalán nem félnek tőle, figyelnek rájuk, és hogyha ők éppen őket akarja elkapni, akkor menekülnek. Egyébként pedig annyira nem félnek a ragadozóktól, hogy mennek, és hogyha lehetőség van, akkor rúgják, verik, ütik, verik, különösen repülés közben, mondjuk a fecskék kimondottan imádják az átrepülő sasokat, mert akkor egy ilyen ingyen cirkuszként lehet zaklatni. Tehát abban a pillanatban, ugye nyilván, amikor megfogjuk a madarat, kézbe körül vannak, amik kimondottan fájdalmasan védekeznek. Tehát olyan cinegék szétszedik az ember kezét, a harkályok is, és miután elengedtük a madarat, akkor látjuk, hogy leszáll mondjuk egy ágra, furcsa neki, nyilván szokatlan, mint nekünk az első, amikor új karórát kapunk, vagy szemüveget, kicsit babrikálja, és utána megy és teszi a dolgát. Aztán van nagyon gyakran, hogy esetleg még a következő hetekben akár több alkalommal megfogjuk ugyanazt a madarat, vagy a téli etetőhelyen történő gyűrűzéseknél van, hogy évenként visszajáró madárvendégekről van szó, illetve a még inkább akár a műhold jeladós jelölések kapcsán, amikor egy madár gyűrűvel, műhold jeladóval hosszú éveket, évtizedeket él, akkor ez jelzi, hogy ez a tevékenység nem jelent semmiféle problémát. Tehát azt tudjuk mondani, hogy maximum akkora, de valószínűleg még akkora stressz sem okoz, mint amikor mi felveszünk egy nyakláncot.
Uh-huh. Értem. És azt is említette, hogy vetési varjukat gyűrűznek esetleg meg. Őket például miért? Hát belőlük rengeteg is van, nem is védett állat.
A vetési varjú védett állat, mert a 92%-át lemészárolták az ezredfordulóra.
Na, mert akkor nem volt ez.
300 ezer pár helyett maradt 23 ezer pár, uh-huh. És az nem lehet ér, hogy van, amiből sok van. van, amiből sok van, de mit csinál az a sok? És mi van akkor, ha nincsen sok? Az Európai Unióban 1980-tól napjainkra a házi verébállomány 50%-a kihalt.
Igen, ennek mi a magyarázata egyébként?
A nagy üzemi mezőgazdaság, az építési technológiák átalakítása, a résmentes építkezés, az utólagos szigetelés, a lakott területek kiszáradása, a bokrosok felszámolása, felszámolódása Magyarországon, az elképesztően ostobán végzett kémiai szúnyogírtás, ami alapvetően kémiai idegméreg alapú, és minden táplálékot, minden rovart megöl, és hát mivel hiába tudjuk azt a házi veréből, hogy rovarevő, de a fiókáj, bocsánat, hogy magevő, de a fiókáit rovarra eteti. Illetve nem eteti, ha nincs.
Igen. Állandóan ide jutunk bármiről be, a piacról beszélünk, akkor is ide jutunk vissza, ha a növényekről beszélünk, akkor is mindenhova mindig oda jutunk vissza, hogy kipusztítjuk, elpusztítjuk, gyérítjük, leöljük, nem tudom én.
Ez nem szándékos, tehát nem arról van szó, hogy a beszélgető partner, a szakember az negatív beállítottságú. Nagyon szeretem, nem, sajnos kénytelen vagyok a Titanic példáját használni. Tehát úgy kéne, meg kéne értenünk, hogy az az életmód, amit évszázadok óta, évezredek óta folytatunk, különösen az elmúlt 200 évben, az ember különösen az elmúlt mondjuk 60-70-80 évben, az teljesen tönkreteszi a környezetet, tehát az egész földbolygó élővilága benne az emberrel a süllyedő Titanikon ül. Ez, és most ugye, amiről most konkrétan beszélünk, a süllyedő Titanikon milyen jó dologról lehetne beszélni, hogy van jég a viszkibe, vagy mi? Tehát arról kell beszélni, hogy süllyed a hajó, és ha nem teszünk semmit, akkor óriási gáz lesz. Na most az a probléma, hogy a ma emberisége a süllyedő Titanikon tovább folytatja az öngyilkos életmódot, a Titanic példa esetén az emberiség egy része az extra profitér, mivel azért kap pénzt, lyukakat fúr a hajó fenekébe, hogy még több víz szóljon be. Tehát ezért kénytelen mindenki azt mondani, neki felelős szakember, hogy ez az irány nem jó.
Nem tudom egyébként, hogy ez mennyire helyes vagy nem helyes az egyén vállára tenni, bár hát felelősségérzetének mindenkinek kéne legyen, csak eszembe jutott egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő mindent is tud, és addig utazik gyorsan leföl a világban, repülővel ugye, nem tudom, hetente, havonta, amíg tud, mert hogy olyan rövid az élet, és hogy szóval nem pusztán önzőséget is látok ebben, hanem azt is, és egyébként az tényleg egy megoldás, hogyha eldöntik az emberek, hogy nem repülnek leföl folyamatosan, és akkor ezzel óvják a környezetet, vagy mit?
Ez nem ennyire egyszerű, mert ez ilyen nagyon populista, nagyon leegyszerűsítő megközelítés ennek a kérdésnek. Én magam is sokat utazom, ezeknek az utazásoknak, ezeket én mindig saját pénzből, szabadságom terhére finanszírozom, viszont minden alkalommal, amikor megyek, és alapvetően olyan helyekre megyek, ahova a magyarországi madarak is, hogy tanuljak, hogy szóvivőként hiteles információkat adhassak, hogy szakemberként, stratégiakészítőként lássam, hogy mi zajlik a világba. Tehát ugye van ez a fajta utazás. Van az a fajta utazás, amikor a macskámnak kell New Yorkban mondjuk egy orvosi beavatkozás, és a magángépemmel oda repülök. Tehát ugye itt óriási különbségek vannak, és amit mondta, tehát nem azért mondjuk ezt a dolgot, hogy az emberek, az egyének vállára terheljük, egyébként pedig részben igen, mert hogy olyan, hogy társadalom nincs, egyénekből áll a társadalom is. Uh-huh. Tehát ha az egyéni szinten nem működik a gondolkodásmód, ugyanis elállok egy titkot, a politikai döntéshozó egy miniszterelnök is ember, magánember, akit a gyerekkori traumái, az egész élettapasztalata, a tudása, amit összeszedett a világban, élete során, az mind-mind befolyásolja, de ő egyéni ember, hogyha a politika, mint olyan számára, a döntéshozók számára a legfontosabb az alapvető erkölcsi normák betartása lenne, amit megtanítottak nekünk a szüleink, a nagyszüleink, az óvoda, az iskola, stb., akkor egy csomó döntés nem születne meg. De amikor ezt mind elfelejtjük bizonyos pozíció fölött, és csak az egész világot egyetlen egy döntéshozatali háttér mozgatja, és ezért vagyunk ilyen nagy gondba, mindent elfelejtenek a döntéshozók, a legfontosabb egy szűk rétegnek az extra gazdagodása. És nem Magyarországról beszél, az egész világról, tehát ez itt az alapvető probléma, hogyha a döntéshozatalban hiányzik a sokszínűség, a döntés ökológia, hogy egy ilyen nagyon furcsa képzavart használjak, tehát ugye akkor jó egy döntés, hogyha minél több igényt vesz figyelembe és elégít ki. Hogyha ezzel szemben csak az van, hogy az emberiség töredékének a töredékének, az ezredészének a töredéke szerezzen még néhány milliárd dollárt, eurót, akkor vagyunk ebben a bajban, és megint csak az egyén felelőssége, mert az egyén dönt minden alkalommal, amikor bemegy a boltba vásárolni, és az egyén dönt akkor is, amikor elmegy szavazni.
Uh-huh. Nem futott bele véletlenül Lárandásnak ebben az egyik szatirikus kis rövid videójába, hogy miért ne irigyeljük a milliárdosokat?
Így most ez nem ugrik be.
Aha, jó, csak nem
de látatlanul igazat adok. Tehát,
persze.
Isten ments, hogy az.
Persze, de nagyon vicces esetleg. Nem tudom, milyen kulcsszavak kellenek hozzá, de Lárandás, meg milliárdos, hogy egy ilyen egyperces videója nagyon helyes. Igen, hát persze mindennel egyetértek, amit ön mondott. Azt mondja meg, legyen olyan kedves, mert ugye a fő fókusz, illetve a fókusz az most, hogy madár gyűrűzésen van, hogy merre, hova menjenek mindazok, akik kedvet kaptak. És hogy honnan kapnak ők ott madarat, vagy mi a teendő? Vagy csak megfigyelnek?
Ez úgy működik, hogy ki van téve a mondjuk most a naplás akció 8-a 25-e között tart, tehát már most zajlik, uh-huh. Fogják is a kollégák a madarat, 7-e este kimentek és felállították a hálókat a megfelelő helyre. Ez úgy működik, hogy amikor nincs szélsőséges meleg, akkor a hálók szét vannak húzva, uh-huh. És reggel mondjuk 5 órakor van az első ellenőrzés, óránként ellenőrizik a hálókat. Hogyha esős-szeles idő van, melegebb az idő, akkor fél óránként vagy szinte folyamatosan. És így augusztusban, hogy a naplástábor is úgy működik, ez a meghirdetésben is az szerepel, hogy a hálókat, amikor nagyon nagy meleg lesz, tehát maximum 10 órakor, de van már, hogy sajnos 9 órakor, összehúzzuk, a hálók nem aktívak, nem fogunk madarat, hogy ne kerüljön bajba a nagy hőségben, mondjuk egy ilyen megvilágított foltba bekerül a madár, hogy ne kockáztassuk a testi épségét, az egészségét, és akkor este húzzuk szét a hálókat. Tehát alapvetően óránként van ellenőrzés, a média munkatársait is ugye úgy tájékoztattuk az ebből kiadott sajtó meghívó és közleménybe, és ez vonatkozik ugye nyilván az érdeklődőkre is, hogyha 100%-os biztonsággal szeretnének madarat látni, akkor reggel 7 órára, 8 órára érdemes kimenni ide a naplás gyűrűzőtáborba, vagy a másik gyűrűzőtáborokba, mert akkor nagy mennyiségben akár 80-100 madár, 6-8-10-15 faj is kézre kerülhet. Hogy hol lehet tájékozódni, nyilván a Madártengyeset honlapján az MMM Márton-Márton-Elemér.hu-n, ott a friss hírek között kint van a naplástábor, illetve ott van az esemény naptárban is, illetve fent vannak a Madártengyeset honlapján a táborok is, tehát az mme.hu szemléletformálás menüponton fentről lefelé a második a táborok, és ott megyei bontásban meg lehet találni, hol működik, kontakt, elérhetőség az ottani kollégákhoz, és akkor ide is ki lehet, ezekre a helyekre is ki lehet látogatni.
Nagyon szépen köszönöm a mostani rendelkezésre állást. Orbán Zoltánt hallották, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjét.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallom.
Egy virágot rég, kék szirma akár az éj, képzelni szebbet nem is lehetne, festője volt az ég. Egy búza mezőben nyílt, ahol egy tündérlány él, aranyhajában még ragyog a hajnal, mikor a nap felkél. Áll a mezőben a lányka, kezében ott az ékék virág, talpa alatt is virágok nyílnak, s nevet az égbolt is már. Friss szellő lágyan haját borzolja, hullámzó tenger a búzak alá. A virágmezőben a lány, kezében ékék virág, szívének melege csodát teremtett, s a virág kék lepkévé vált. Áll a mezőben a lány, kezében a lepke vár, két szeme sugarát a mezőre ontja, s már ezernyi pillangó száll. Áll a mezőben a lányka, kezében ott az ékék virág, talpa alatt is virágok nyílnak, s nevet az égbolt is már. Friss szellő lágyan haját borzolja, hullámzó tenger a búzak alá.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Nem tudom, mennyire követik a gasztrohíreket, úgy általában az állampolgárok, de a vonalban Kenész Krisztián, a Válvölgye Pékség tulajdonosa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, én is.
Nagyon szépen köszönöm, tudom, hogy utazásban vannak, de hát muszáj pár szót beszélnünk, hiszen először is gratulálunk újra megint az önök sikeréhez, nemzetközi sikereket értek el, de nem először, hanem sokadjára, most Londonban, és egy nagyon érdekes kenyérrel, illetve pisztáciás kukival, illetve pisztáciás csiga, ugye ez? Pisztáciás csigával.
Nem, az idejében a pisztáciás cooking nyert, de valóban a pisztáciás csigánk is nyert. Egy apró pontosítás, nem én vagyok a tulajdonos egyébként, hanem a feleségem, ő a megálmodója ennek az egésznek. Én a kezdetektől itt vagyok, és segítem ezt az egész pékségnek az indulását, ez egy viszonylag fiatal 5 éve indult pékség egyébként. Aha. A pisztáciás csigánkkal 2023-ban nyertünk Londonban egyébként, tehát az volt az első nemzetközi megmérettetésünk. Tavaly évben a Lint nemzetközi kenyérversenyen volt 6 termék, ami díjat hozott el, idén pedig ismét Londonban az Excellence Taste-en 4 termékünk volt, és valóban ebben vannak olyan különlegességek, mint a vaszabis céklás kenyér ezüstérmet nyert, illetve aranyérmet nyert a kecske sajtos céklás kenyerünk még.
Ebben ugye a cékla az állandó, úgy veszem észre, tehát a céklát úgy külön is nagyon szeretik, és most idén kezdték el, vagy hát tavaly kezdték el felfedezni, hogy mennyire passzol a pékség, vagy a péktermékekhez?
Igen, ha jól emlékszem, akkor tavaly évben volt az első kenyerünk, ami csak sima céklás kenyérként jelent meg a piacon. Alapvetően mi ugye a horeca szektorba szállítunk, tehát az éttermek, hotelek, kávézók, ők a fő célpiacunk. Őket szeretnénk kiszolgálni megfelelő, illetve jó minőségű termékekkel, és feléjük készült el, ugye ez egy nagyon látványos kenyér, hogy a cékla levet helyettesítjük, illetve a cékla levet tesszük a víz helyett, és emiatt egy ilyen mély bordó színű kenyeret kapunk, plusz ugye a céklának az íze is megjelenik a kenyérben. És ez annyira nagyon tetszett, hogy egy Az egyik kedvenc séfünk segítségével az idejében kicsit ezt újra gondoltuk, és emiatt lett az, hogy jó, akkor próbáljuk ki ugye a céklalevét a wasabival párosítani. Ez egy nagyon nehéz kenyér gyártás szempontjából, ugyanis a wasabi csípős maros hatás az megöli a kovászt. Ugyanis nálunk nincsen élesztő a kenyerekben, mi mindent vadkovásszal készítünk, és ez a környezet nem ideális a kovásznak. Igen. Gyakorlatilag megmarja, szép marja, nagyon nehezen kell meg a kenyér, és jó pár cukrot kellett a feleségemnek kitalálni, amíg sikerült ebből valóban kenyeret csinálni.
Ez azért fantasztikus, illetve, hogy számomra én nagy céklafan vagyok, de hogy tulajdonképpen ezeket a kenyereket már önmagukban kell lenni, nem? Ezekre már nem is kell semmiféle kiegészítés, vagy mi az, amit egy ilyen kenyér még nem hogy elbír, hanem kíván? Mivel szolgálják az ilyen kenyeret fel?
Hát alapvetően egyébként ez egy nagyon pontos meglátás. Alapvetően az első kenyerünket, a céklás kenyeret, azt az egyik étteremnek, az egyik budai agglomerációban lévő étteremnek a kérésére fejlesztettük ki, ugyanis az ő elképzelése az volt, hogy ezt a céklás kenyeret csak vajjal, illetve az egyeki kecskesajtal kínálta előételként. És akkor a sikere lett, hogy ezt mi bevettük a kínálatunkba. Én mai napig azt szoktam mondani, hogy ez a két újfajta kenyerünk, én ez csak vajat rakni, tehát vajjal kenni, meg egy nagyon kicsi kis só, és gyakorlatilag kész egy reggeli vagy egy vacsora. Tehát tényleg annyira különleges az ízük, az ízvilágú. Tavasszal ugye húsvétra jött ki a wasabi, és ott a torma jellegét erősíti, ugye? És akkor a tavaszi időszakban, húsvétkor a sonka mellé ezt a kenyeret kínáltuk.
És egyébként sonka mellé, csak ugye látom, ahogy mondja is ezeket a hozzátevőket, hogy ez, tehát az étkezés az ugye a szemünkkel kezdődik. Egyébként itt is ugye vak tesztelésen ment át minden termék és az önök terméke is, és így választotta ki ez a nemzetközi zsűri egyébként az első díjra ezt a kenyeret, hogy, és mondja is, hogy a színe ilyen mély bordó, hogy erre is gondolom nagy hangsúlyt fektetnek. Ugye ott kezdjük az étkezést. Igen, már egyik mondatomat sem fejeztem be, de hogy milyen érzés lehetett a zsűrinek is hozzányúlni egy ilyen kenyérhez, ami mély bordó színű. Milyen jó érzés.
Nem a megszokott. Nem a megszokott. Ugye nekünk az is fontos, hogy jelen pillanatban Magyarországon nagyjából 60 hotelben kaphatóak a termékeink. Amikor a kedves vendég lefárad a hotelbe reggelizni vagy vacsorázni, és ott meglátja a termékeinket, annak ugye mindig jól kell kinézni, mindig egységesnek kell kinézni. A mi termékeink ugye abból is különlegesek, hogy mi ezeket készre sütjük, tehát hogy teljesen készen vannak, csak valamilyen készresütéstel lefagyasztjuk, valamilyen technológiával csak ki kell olvasztani. Ezáltal tudjuk garantálni, hogy mindig mindenhol minden ugyanolyan bízőjelben, ami ugye fontos egy 4-5 csillagos hotelnek, hogy nem egy változó minőségű terméket kapnak. Amikor lemegy a kedves vendég reggelizni, és ott lát különlegesebb kenyereket, tényleg egy ilyen bordó céklás kenyeret, vagy tavaly évben Linzben nyertünk a sok magas tönköly kenyérrel, az is egy ilyen, hát hogy fogalmazok, a magtól, ugye sok magas, a magtól nem látni a kenyeret annyival rajta, akkor ez mind az első lépés, hogy igen, ő ezt elveszi, igen, ő ezt szépen felszeleteli magának, vagy van olyan hotel, ahol ugye felszeletelve kínálják már ezeket, tehát valóban innen indul. A céklás kenyérnél is, vagy egy pisztáciás kukinál is, ott is igazából például mellett az íz, tehát az íz mellett még az illat is, ami dominál. Tehát egy wasabi és céklás kenyérnél ott az illata is nagyon-nagyon intenzív a kenyérnek. Ezekre mind figyelni kell a termékfejlesztés során. Valóban egyébként így van.
Hát komolyan alig bírok magammal, nagyon, ahogy beszélünk, elképzelem, illatolom. Gratulálok még egyszer a sikereikhez. Legyen ez a beszélgetés egy felkiáltó jel csupán, mert hogy a rádiónak ugye hétfőn esténként van a kulinária, az egyedi kulinária, egy gasztrokulturális magazinműsor, és ide fogjuk önöket meghívni a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy így utazás közben is időt szántak ránk, és még egyszer gratulálunk.
Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a meghívásnak. Köszönöm, viszont hallásra.
rózsi karmaimban. Itt ficánkol ádásztollamon, szemhártyámon tünde fénye villan. Ízlelhetem, s ki is mondhatom, hová szökken fürge grafikonja, mit födnek a sátoros hegyek. Kérdezgetem, míg a könnyű porban álmélkodva kerekezgetek. Krumplit szednek itt, hamot megvetnek, ballag már a hó szüret felé. Tudnom már az erdők színesednek, kék füst száldos talán új helyén. Feküsznek tán ottan, sörös hátú tartja az eget. Látomásaim rendjével szépen ívelődik egybe ez az út. Hol megbúlik vulkáni mezében Károly falva, Golob herceg út. Dús halálad fut a szőlő inda, forró kőre tapad a gyökér. Szilárog lankat kajaimba, s mint a láva szívemig fölér.